Köszönöm szépen. Jó napot kívánok Önöknek, és először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagyon-nagyon örömmel jövök mindig Szekszárdra. Az utóbbi időben már többször sikerül, és remélem, hogy majd még gyakrabban jöhetek. Hogyha meg nem találkoznánk itt, akkor Önöket várjuk Pécsen, például ebben a bizonyos doktori iskolában, vagy mester szakjainkon, hogyha éppen itt nem találnak kedvükre valót. Azt gondolom, hogy nagyon példaszerű az az együttműködés, ami a Szekszárdi kar és a Pécsi Bölcsészettudományi Kar között kialakult, és csak remélem, hogy még több, még jobb kapcsolati szál szövődik majd a jövőben. És tényleg azt gondolom, hogy ilyen nagyon sok érdeklődő hallgatóra Pécsen is szükség van, Szekszárdon is szükség van, úgyhogy így muszáj, hogy egymáshoz jöjjünk, menjünk. Amint látják, éppen beszéltük tanárnővel, hogy Hölgyek napernyővel az előadásom címe, éppen időszerűbb volna Hölgyek esernyővel címet adni, mert az az igazság, hogyha láttak már 19. századi napernyőket, akkor talán elhiszik nekem, hogy egyik másik annyira kiválóan komponált, csodálatosan szabott napernyő volt, hogy akár esernyőként is megállná a helyét, mert próbálok ilyeneket Önöknek mutatni. Mielőtt azonban még elkezdenék arról beszélni, hogy mit is tudhatunk a dualizmuskori magyarországi, sok nemzetiség által lakott magyarországi nőnevelésről, illetve női művelődésről, engedjenek meg egy olyan fajta szubjektív felvezetést, amely kifejezetten azzal kapcsolatos, hogy én magam hogyan csöppentem a napernyős hölgyek közé, hogy miért is foglalkozom ilyen típusú kutatásokkal. Még az 1980-as évek második felében történt, amikor pécsi történelem szakos egyetemi hallgató voltam, hogy úgy éreztem történelem szakosként, hogy ahogyan a vizsgák követik egymást, és a kötelező olvasmányok 30-40 tételes anyagát mindig odaadják nekünk, úgy éreztem, hogy folyton háborúkról tanulunk, gazdaságtörténeti változásokról, a kultúrtörténet az esetleg valami apró betűs és csak ajánlott olvasmányokban szerepelt, és egyáltalán nem láttam a saját egyetemi szakos történelmi olvasmányaink között sem a nőket, a gyerekeket, nem láttam az Európán kívüli vagy nem nyugati területeket ritka kivételtől eltekintve, és akkor azt gondoltam, hogy valahogy személy szerint én ezt a missziós feladatot így magamra veszem, hogy földerítem azoknak a társadalmi rétegeknek, azoknak az embereknek a történelmét, akik valahogyan mindig kimaradtak a történelmi bemutatásokból. Szerencsére nem kell egyedül lennem ilyen missionáriusnak, amint elkezdtem foglalkozni például a nőnevelés történetével, például a gyerekkor történettel, vagy például az iszlámnak a középkori történelmével, amelyik másik fontos kutatási területem. Szerencsére találkoztam másokkal is, akikkel mondhatom azt, hogy egy missionárius csónakban evezünk, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kutatótársammal ma már tényleg tudunk arról eszmét cserélni, és a történelem így közben a történeti kutatások meg is változtak, hogy milyen volt régi korszakokban gyereknek, nőnek, vagy éppen nem nyugati kultúrához tartozó személynek lenni. Amit most ezekből a kutatásaimból csak így dióhéjban ebben a következő egy órában meg tudok mutatni Önöknek, az leginkább arról szól, ami a saját doktori kutatásaimhoz kapcsolódott, és amit azóta is mindig-mindig bővítek, hiszen sejthetik, ez egy olyan téma, minden nap újabb és újabb források kerülnek elém. Tehát arról tartanék egy kis bemutatást, hogy milyen is volt az 1867 és 1914, vagy hát 18, hogyha a dualizmus pontos kereteit nézzük, 18 közötti Magyarországon a nőknek a helyzete. Különböző forrás típusokból válogattam a diákra, hogy ne legyen az egész unalmas, és három nagyobb egységből építettem fel az előadást. Az elején egy rövid bevezetést arról tartanék, hogy a nőtörténeti, nőnevelés történeti kutatások tulajdonképpen hol tartanak, hogyan bontakoztak ki az elmúlt időszakban. Utána az következne, hogy milyen volt, tehát a dualizmuskori nőtörténet, és utána egy levezetésként a női szórakozási formákról is hoztam egy néhány diát, karikatúrát és egyéb írott forrásanyagból való részletet. Ezeknek a forrásoknak, az írott forrásoknak a nagy részét én nem vetítettem ki a diákra, hanem ilyen kis papírokra fölírtam, és ezeket majd engedjék meg, hogy felolvassam, mindig jelölni fogom, hogy milyen forrásból valók. Széchenyi Istvánnak az 1831-ben megjelent Hitel című munkájából választottam ezt a mottót, mert úgy gondolom, az vele kapcsolatosan teljesen közismert, hogy nem csak úgy általában és boldog pillanataiban volt a női nem nagyon nagy tisztelője, hanem különböző munkáit, például nevezetesen ezt a Hitel című munkáját is a hölgyeknek ajánlotta, mert úgy gondolta, hogy ők azok, akik felnevelik a következő generációk férfi és nő tagjait, ők azok, akik a férfiak mellett társként mindig ott állnak, hogy egy reformkori a nemzeti érzésekkel átitatott Magyarországon. Tehát láthatják ezt a mottót, amit megfogalmazott, amikor a Hitel című munkája megjelent. Egy képi mottót is hoztam, hogy napernyő nélkül mégsem maradjunk akkor sem, ha nincsen olyan nagyon szép időjárás a mai napon. Ez a napernyős hölgy valamikor az 1900-as évek elején került Lencsevégre, és hát láthatják, ez egy korabeli fototechnikai eljárásokat, ha ismerik, akkor láthatják, meg amúgy is jól látszik, hogy ez egy színezett kép. Ez egy olyan romantikus kép volt, amely romantikus képeknek tömegét találhatjuk, hogyha a 20. század elejének a fényképészeti műtermeibe bepillantunk. Tehát jönne először ez a bizonyos, bocsánat, így valahogy kicsit kényelmetlen, jönne először ez a bizonyos rövid bevezetés arról. Ja, ez, ja, ja, igen. Ez még így nem esett le, bocsánat, nagyon a 19. században cseppentem vissza. Tehát egy pici bevezetés arról, hogy a nőtörténeti kutatások mikor, hogyan is bontakoztak ki. Ugye a 19. században akár úgy általában a nőtörténeti kutatásokat, akár pedig a lánynevelés vagy női művelődés történetével kapcsolatos kutatásokat nézzük, már láthatjuk a jeles előzményeket. Magyarországon is így van ez, hiszen például az első nevelés történészeink, Garamszegi Lubrik Ágost, vagy a 20. század legelején Fináci Ernő, aki nagyban épített Lubriknak a munkáira, különböző nevelés és művelődés történeti műveikben már a nőtörténettel foglalkoztak. És hát, hogyha a 19. századi Magyarországra lépünk, akkor ugye olyan kiváló folyóiratok már ott állnak előttünk, mint például a Nemzeti Nőnevelés, amelynek a hasábjain nagyon sokszor dolgozták fel azt az 1800-as vagy 1880-as évektől kezdve, hogy kik voltak a hazai nőnevelésnek a nagy alakjai, tehát hogyha Brunswick Terézről, Teleki Blankáról, de Gerando Antonináról vagy másokról gyűjtenek adatokat, akkor a nemzeti nőnevelésben nagyon komoly, mai szemmel nézve is tudományos igényű írásokat találhatnak. Az igazi kibontakozás azonban a nőtörténetnek, és ezen belül is például a nőnevelés történetnek, az sokkal inkább a 20. század. A 20. század, amely ugye elhozta, legalábbis jobban elhozta, mint bármely korábbi korszak, a nők emancipációját. A 20. században a történetírók egyre többen fordultak különböző szempontból a nők története felé, és megpróbálták például a magánszféra vagy a mikrotörténelem kutatásával a nőket is valahogyan láthatóvá tenni. Ugye látják itt az 1970-es évektől kibontakozó nagy irányzatokat, ezeknek mindegyikét megtalálhatják, hogyha például a mai szakirodalmat lapozgatják, vagy ezeknek a bizonyos fajta ötvözetét. Ugye a kompenzációs vagy szeparatista iskola, hogy a Nadiára is írtam, amely miatt amerikai kutatónők indítottak útjára, például Joan Kelly, amint látják, azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy a his story helyett a her story-ra is figyelmet kell fordítani, ami ez a nyelvi játék azt hiszem nagyon jól rávilágít arra, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Amikor már az integrációs iskola működéséről beszélhetünk, szintén egyrészt angol száz, másrészt például francia vagy spanyol kutatók esetében, akkor már azzal találkozhatunk, hogy a társadalomtudomány nagy keretébe próbálják belehelyezni a nőtörténetnek a kutatását is, és azt gondolom nem baj ezen a helyen, hiszen nagyon ismert szeméről van szó, ha például ezzel kapcsolatosan Ormos Máriát idézem. A történész akadémikus asszony ugyan nem kifejezetten nőtörténeti kutatásokkal foglalkozik, bár néha ilyen szálakat is találni a munkáiban. De Ormos Mária volt az, aki még doktor hallgatókoromban mondta nekem egyszer, hogy szép-szép ez a nőtörténeti dolog, de akkor van ez igazán a helyén, hogyha úgy egyáltalán társadalomtudományba belehelyezkedik, hiszen az igaz, hogy korábban kimaradtak a történeti kutatásokból a nők, de az sem célunk, hogy most meg azt érjük el, hogy csak a nőkről szól a történetírás, hanem így össze kell ötvözni a his és a her story-t, mert úgy lesz valami egy teljes képében kibontakozó múlt a kezünkben. Ugye ehhez még egy pluszt jelentett az 1980-as, 90-es évektől egyre jobban látható gender, vagy gender, hogyha más nyelvi olvasatban nézzük, vagyis a társadalmi nem metafogalmát bevezető kutatási sor, amely azt hiszem, hogy nagyon hasznos, ennek most már módszertani keretei jól kidolgozottak, például magyarországi kutató nagyasszonya Pető Andrea, aki a Miskolci Genderkutatóközponthoz, illetve a Közép-Európa Egyetemhez kapcsolódóan is ilyen típusú elemzésekkel foglalkozik. És hát azt gondolom, hogy még lehetne folytatni a sort, mert a 21. században járunk már, és mindig újabb meg újabb irányokat láthatunk. Én ahogyan különböző nemzetközi kutatásokat áttekintettem az elmúlt években, azt láttam, hogy nagyon-nagyon jelentős különbség van az angol száz, különösen, hogyha az amerikait emeljük ki ebből, illetve a mediterránumhoz kapcsolódó portugál, francia, spanyol vagy olasz kutatások között egészen más ezeknek az éle, a súly pontja, és mások a metodikai keretek, hogy hogyan lehet egyáltalán a kutatások tematikáját körvonalazni. Azt látják egy dián, de erről nagyon részletesen nem szeretnék beszélni, amint látják, így aláhúztam azt, hogy a nőnevelés és a női művelődés, ahogy mondtam, már a 19. századtól kiemelt témája a nőtörténeti kutatásoknak, de hát látják, hogy mindenféle egyéb területek is, úgyhogy ki ízlése szerint válogathat, és bármelyik területhez is nyúlunk, az tulajdonképpen még jó részt föltáratlan, minden eddigi kutatási eredmény ellenére mondhatjuk ezt. A női jogok, a női emancipáció története talán a legjobban felgöngyölített, igazából nem panaszkodhat a neveléstörténész sem, hiszen a nőnevelés, női művelődés története is már így egészen jelentős forrásfeltárásokat lehetővé tett. A nő és a család, a női magánszféra, a női testtel, a női szépséggel, szépségápolással, divattal kapcsolatos kutatások, azok inkább mostanában jöttek, hát nem is divatba, hanem jöttek elénk a történelem kutatásoknak azokkal a szálaival együtt, amelyek a magánszféra kutatása felé fordulnak. És nagyon érdekes, kevéssé vizsgált téma ma még, pedig tartalomelemzéssel és egyéb módszerekkel ehhez is hozzáférkőzhetünk, hogy milyen is volt adott korszakokban a nőknek az ön és a társadalmi reprezentációja. Tehát azt gondolom, ez a rövid tematikai vázlat is mutatja önöknek, hogy van mit kutatni, nem beszélve a híres művész vagy tudós nők történetéről. Nagyon sok szöveget írtam erre a diára, és próbáltam enyhíteni egy korabeli levelet íróhölgynek a képével. Azért írtam olyan sokat, mert mindig még valami eszembe jutott, aztán végül úgy gondoltam, hogy ez már olyan nagyon megterheli a kedves hallgatóságnak a figyelmét, vagy a tekintetét, hogy végül odaírtam, hogy egyéb források. Meg úgy is, hogyha mindenkitől megkérdezném önök közül, hogy még mit tudna mondani, akkor akármilyen sokan vannak is, de a terem végére jutva is még mindenkinek volna valamilyen ötlete, mert nagyon-nagyon sok forrás van, csak ahhoz az egyetlen egy, bár nem kicsi tématerülethez kapcsolódóan, hogy a nőnevelés és női művelődés történet miből is tárható föl az évszázadok, vagy hát más vonatkozásban az évezredek szempontjából. Ugye, hogyha az elméleti pedagógiai művekre gondolnak, jól látszik, hogy az ókori görögöktől, rómaiaktól kezdve mindig az elméleti pedagógiai művek alkotói valahogyan kitértek a nőkre, általában külön fejezetben, alfejezetben és a legtöbbször kisebb terjedelemben szerepelt a nőnevelés lévén, hogy ugye nagyon hosszú időn át többnyire nem intézményesült formában lévő, de ezekben a művekben tehát nagyon sok minden található, és hát a legkülönbözőbb forrásokban, mint például az egyházvizsgálati jegyzőkönyvek, én a történeti Baranya megye vonatkozásában vizsgáltam ilyeneket, egyrészt a katolikus kanonika vizitációneszeket, és másrészt meg a református egyház látogatási jegyzőkönyveket, ezeket az utóbbiakat a Rádai Levéltár őrzi, előbbieket a Pécsi Püspöki Levéltár. Ezekből például kibontakozott előttem, hogy a történeti Baranya különböző településein, a több mint 300 alsófokú iskolában milyen volt a nevelésügy, és hogy hogyan vélekedtek a fiúk és lányok erkölcseiről és egyebekről, csak most, ahogy így önökre nézek, és látom, hogy kicsit elfáradtak, már pedig alig telt el negyed óra, most hadd idézzek föl egy ilyen levéltári forrásból való adatot. Azt írta az egyik baranyai faluról az ottani leányok és fiúk erkölcseiről, de most a leányokra fókuszálnék, de hát a fiúkról is szó van itt. Azt írta valamikor az 1880-as években, hogy nagyon szép az, hogy az iskolában jó eredményeket mutatnak fel fiúk és lányok is, de azt látnák a felsőbb egyházi elöljárók, hogy mi történik olyankor, amikor este a kocsma mögött a fiúk és a lányok, akik még csak 10 évesek, de összegyűlnek, mert azt írt az egyház vizsgálati jegyzőkönyv szerzője, és ezt a mondatot így valahogy örökre megjegyeztem, pedig tényleg csak egyszer láttam a levéltárban. Azt írta, hogy sajnos olyankor azt kell, hogy közöljem önnel, főtisztelendő úr, hogy olyankor az erény sikamlós ösvényeiről mind lebuknak. Tehát különböző tanügyi szervektől való hivatalos iratok, iskolatörténeti dokumentumok, hát mindenféle jogi dokumentumok, ugye közöttük a törvények vagy miniszteri rendelkezések, a tantervezéssel kapcsolatos iratok és egyebek. Nagyon fontos az irodalmi műveknek a csoportja, gondolkodtam is, hogy kiemeljem egy különállóként, de ezen nem csak azt értem, hogy különböző mostani fogalmaink szerint irodalmi művek, vagyis hogy költemények, nagy regények vagy színdarabok, hanem azt is értem ezen kifejezetten, és erre hadd hívjam föl figyelmüket, hogy évszázadokon át volt a nő irodalomnak, itt átvitt értelemben szerepel inkább az irodalom kifejezés, az úgynevezett Querelle des Femmes csoportja, ugye ez a francia kifejezés arra utal, hogy a nő kérdéssel kapcsolatos irodalma, tehát több száz ebbe tartozó íromány született a nőkről, pro és kontra tulajdonságaikat kiemelve, vagy éppen a tulajdonságaikat ostorozva, például ami a művelődési képességeiket, vagy tanulási szokásaikat illeti. És hát természetesen ott vannak a nagyon izgalmas naplók, memoárok, magánlevelezések, amelyekre azért fontos kiemelt figyelmet fordítanunk, mert én a magam részéről teljesen egyetértek egy Gauben nevű belga kutatónővel, aki úgy fogalmazott, hogy a nőtörténettel csak az a baj, hogy a forrásai szűkösebbek, vagy nem levéltárakban őrzöttek sok esetben, hanem tényleg így a magánszférához tartozók, hanem ugye az is baj, hogy akik a források őrzéséről évezredeken keresztül döntöttek, azok teljesen elenyésző számban voltak, csak nők mindig a férfiak voltak, akik meghatározták, hogy mondjuk egy királyi, vagy egy egyházi, vagy utána egy nyilvános közlevéltár, vagy más gyűjtemény egyáltalán milyen forrásokat őriz. Tehát nem csak abban van különbség a férfi és a nő történelmet illetően, hogy milyen típusú források keletkeznek, hanem az is egy tulajdonképpen valamiféle konstrukciónak az eredménye, hogy mi az, amit későbbi korok számára megőriz maga az idő, vagy hát ha precízen fogalmazunk, akkor maga egy közgyűjtemény. Tehát nem kell azon soha csodálkozniuk, ha bemennek egy levéltárba és kérnek egy női naplót, mert éppen ilyen szeretnének olvasni, akkor a legjobb levéltáros sem feltétlenül biztos, hogy tud segíteni, mert lehetséges, hogy úgy szerepel a dolog, hogy valamilyen családnak a hagyatékában, ebben és abban az iratanyagban van egy ilyen, de hogyha valaki nem foglalkozott még vele, akkor akár levéltárosként sem tudja, hogy pontosan ott van. Így jutottam el egy Wurmbrand Franciska nevű 1830 és 30-as években a leveleit író hölgynek az anyagához, a Batthyány családnak egy bizonyos hagyatéki anyagában, az országos levéltárban. Teljesen mást kerestem abban az adott pillanatban, és hirtelen egy kis dobozkából elém tárult néhány olyan levél, amelyeket ez a bizonyos Franciska írt, most már majdnem 200 évvel ezelőtt. Francia nyelven írta ezeket az utazásairól, az utazásai közben szerzett mindenféle élményéről, például olyan félékről, hogy a nők különböző általa meglátogatott országokban hogyan élnek. Azt gondoltam akkor, hogy most valami hatalmas kincs került a kezembe, mert ezt így szépen feldolgozom, és ez azonnal világszintűvé teszi a kutatásaimat, hogy egy ilyen mások által nem ismert anyagot megtaláltam. Aztán rá kellett ébrednem, ahogy olvasgattam, hogy általában csak néhány sort tudok Franciska leveleiből elolvasni, mert nagyon spórolt a papírral, ugye úton volt, nem vihetett magával több mázsányi írományt. Mivel úton volt, nagyon finom, igazán nőies, hártyaszerű papírra írt, nagyon szép színes tintákkal a lapok mindegyik oldalára. És ahogyan az idő telt, a tinta ugye, hogy összemelegedett a papírral, és teljes egészében olvashatatlanná vált. Tehát csak azokon a helyeken olvashatók a Franciska féle levelek, ahol csak egyik oldalra írt. De mivel többnyire nem így tette, ezért van egy nagyon szép anyag, amelyikről, ha csak valami különös technikai megoldásokkal, vagy nem sietnek a segítségünkre fizikusok, vagy számítógépes szakemberek, akkor egyelőre egyáltalán nem tudhatjuk, vagy lehet, hogy soha nem tudhatjuk meg, hogy miről írt, pedig így ült és így írt. Mindig ezen gondolkozom, de rejtve marad, hogy mit. Különböző képek, hatalmas nagy sajtóanyag benne, a sajtócikkek melletti egyrészt mindenféle metszetek, másrészt a 19-20. Század fordulójától fotók a nőkről, tehát nagyon-nagyon sok anyag van, és hát természetesen az oral historinak az emlékei, de ezek nyilván csak az elmúlt évtizedekre vonatkozóan. Például vagy pécsi kolléganőm Satmária tárt föl magyarországi oral history anyagokat, interjúkat felhasználva 1950-es, 60-as évek nő társadalmáról mindenféle érdekes adatot. És hát egyéb források mindenki házi feladatként folytathatja, hogy még mi mindent találna. A statisztikai adatokról nem szóltam, pedig mindjárt a kedves itt ülőket nyakon öntöm néhány ilyen statisztikai adatkutatásomnak az eredményével, de próbálok majd gyorsan képet váltani, bár az is lehet, hogy van, aki az ilyen típusú kvantitatív kutatásokat szereti. Mielőtt azonban ezek következnének, ugye ahhoz, hogy dualizmus korhoz lépjünk, valamit feltétlenül kell mondanunk arról, hogy na de régebben milyen volt. Ugye régebben egyrészt olyan volt, ahogyan láthatják az önök által nagyon jól ismert Bezerédi Amália Flóri könyve című művének egy korabeli illusztrációján, vagyis hogy az édesanyja tanította a kislányt, a kislányait házi nevelés keretében kicsit klampírozni az zongorán, kicsit miniatűra festéssel foglalkozni. Nem Bezerédi Amáliához kapcsolnám, de például egy 18. századi angol újsághoz, a Spectator címűhöz igen, ott azt írták, hogy mi az, ami fontos egy leánynak, hogy jól férjhez menjen, mi az, amit tanulni kell. Ugye föltehetném találós kérdésként, de azt hiszem sokára jönne önöktől az a válasz, hogy kebelduzzasztást. Ez lehet, ma sincs máshogy, de a 18. században a Spectator kifejezetten ezt ajánlotta, hogy a kebelduzzasztást kell elsajátítani, hát mellette kicsit zongorázni, és mondom festegetni, rajzolgatni, illően viselkedni, táncolni, és egyebek. Bezerédi Amáliáról csak annyit hadd mondjak, de ezt biztosan tudják, itt ül az a kedves tanárnő, és aki ezt biztosan tanítja, hogy Bezerédi Amália annyira híressé vált a Flóri könyvével, meg hát egyéb tevékenysége okán, hogy bár a férje a diétának tagja volt, Bezerédi István, de úgy emlegették a kortársak a reformkorban Bezerédi Istvánt, hogy ő az Amália férje. Ugye ez nem volt olyan nagyon gyakori, akkor ma sem. Tehát az biztos, ott ugye Amália képét láthatják, hogy nagyon sok esetben a házi nevelésre szorítkozó leánynevelés a 18-19. Század fordulójáig tulajdonképpen szerte a világon ilyen volt. Annyira szerte és szét, hogy én például foglalkoztam az aszték és az iszlám nevelésügynek a régebbi történetével, eredeti forrásanyaggal, és mindegyiknél tulajdonképpen ugyanezt találtam, legfeljebb nem zongorát, de ugyanezt, hogy az anya tanítja meg a lányát, amire kell. Itt láthatnak egy olyan szöveget, vagy hát láthatják, akik távol ülnek, nem, amely arról készült 1890-ben, de ilyen visszatekintésként Badics Ferenc tollából, amikor Fáy Andrásnak az életútját összefoglalta, hogy milyen is volt az 1820-as években a nőnevelés, hogy miért is lépett fel például Fáy András a nőnevelőképzők és egyéb a lánynevelést illető kérdések érdekében a reformkori Magyarországon. Ugye Badics, ahogyan leírta, éppen Pestre utalva, hogy ott milyen magánnevelő leány, magánnevelő iskolák vannak, ott ezt írta, hogy tanítanak ott mindenfélét, német, francia és olasz nyelvet, szép és helyes írás, természetrajzot, természettan, történelmet, földleírást, számolást, vallástant, külön órákban zenét, rajzot, táncot és női kézi munkákat, a legfelső osztályban még egészségtant, logikát, háztartástant, mitológiát és esztétikát, sőt az egyik intézetben boldogságtudományt, Erre nagyon, nagyon beiratkoznék így 2012-ben is. Morált és az asszony házi élete hat részeinek esméretét is írta, visszaemlékezve 70 évvel korábbi időszakra Badics, de nyilván az akkori forrásokat felhasználva. Ezt azért tártam önök elé ilyen részletesen, ezt a forrás részletet, mert ez azért mutatja, hogy azokban az iskolákban, amelyek már az 1800-as évek elején is léteztek, nem csak mint pesti magániskolák, hanem mondjuk az angol kisasszonyok vagy orsolyiták leányoknak létrehozott iskolái, ott bizony messze többről volt szó, nem csupán arról, hogy valami kis klampírozás legyen az angorán, hanem látják komoly tudományok, és voltak különböző szintek, egy szint elvégzőinek ezt is elég volt, de mondjuk a legfelsőbb szintre járóknak már más dolgokat is kellett tanulniuk. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy ez a tananyag, ez azért messze áll attól, amit a fiúk tanultak ugyanabban az időben, a 18-19. Század fordulóján. És hogyha valaki még források után kutatna, akkor nyilván kézenfekvő, hogy mondjuk az első és második ráció edukációniszt forgassák át, ugye azokban is világosan elkülönül, nem csak társadalmi származás szerint, hanem a nemek szerint is, hogy azok a tanügyi szabályzatok pontosan mit írtak elő a két nem tagjai számára. A nőknek mindig kifejezetten volt egy ilyen a háztartási munkákra, anyai vagy feleség szerepekre való előkészítése is ezekben a régi szabályzatokban. Jelentős újításokat hoznak azok a személyek, akik közül csak néhánynak a képét vetítettem ide önök elé, azt hiszem azokat, akik a legkedvesebb ismerőseik a reformkori Magyarországról. Lővei Klára esetében, amikor visszanéztem a diát, vettem észre, hogy hosszú ővel kellett volna írnom, elnézést kérek. Mondjuk Brunswick Teréz névírása is változik. Ugye Brunswick Terézt nevezte annak idején Széchenyi István a legnagyobb magyar nőnek. Ha már legnagyobb magyar van, akkor kerestetik legnagyobb magyar nő is. Úgyhogy ezt az egyébként magyar nyelvet 60-as éveiben tanulni kezdő Brunswick Terézt találta a legnagyobb magyar asszonynak Széchenyi István. Karacs Teréz, akinek ugye már az édesanyja Karacs Ferencné, Takács Éva is nagyon sokat írt és szólt a nőnevelés érdekében, és hát Fáj András, akit emlegettem már, Unos Untig ismert önök előtt, és nagyon sok különböző kiadásban forrás ismereti szempontból is használhatóan megjelent, Teleki Blanka és Lővei Klára mindenféle a nőnevelés ügyjel, a pesti leánynevelővel kapcsolatos szervező munkájáról, vagy éppen a börtönéveikről szóló történetsor. Ahogy mondtam, csak néhány olyan embernek a képét vetítettem ide önök elé, akik ebben az időben már, mint a korábban már tapasztalt, de inkább majd az után beteljesedő nőnevelésnek az úttörői léptek elénk. Az élettörténetüket sokan feldolgozták, és legalább annyian azokét is, akiket most ide nem vetítettem, és akik inkább, ha már itt tartunk, akkor férfiak voltak, mert azok a politikusok, mint Széchenyi István, vagy Kossuth Lajos, vagy éppen a fiatal Ötvös, vagy Deák Ferenc, akik szintén szóltak ezekben az évtizedekben is a nőnevelés érdekében, vagy beadványokat készítettek, tehát mind-mind feltétlenül említésre méltók, ők voltak így a nagy elődök, akik megalapozták mindazt, amit aztán Ötvös József próbált már részben az első 1848-as minisztersége idején is valahogyan végigvinni, de hát igazi kibontakozása egyáltalán a magyarországi oktatásügynek, és ezen belül a magyar leánynevelésnek is, mint nyilván tudják, 1867 a kiegyezés után lett, amikor Ötvös József újra második alkalommal elfoglalta, már sokkal érettebb, nagyon sokat látott külföldi élményekkel, nagyon fölvértezett politikusként, mikor másodízben foglalt el a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot. Ötvös József személy szerint kifejezett szólója volt a nők ügyének, úgyhogy egyrészt hozzá, másrészt Deák Ferenchez például fordult az a bizonyos Veres Pálné Benicki Hermin, akinek egy idősebb kori ábrázolását, ez azt hiszem a legismertebb vele kapcsolatosan láthatják itt Ötvöshöz kapcsoltan. Benicki akkor vetette fel, hogy a lányok nevelésével kapcsolatosan valami újdonságra van szükség, amikor 1864-ben egy nálánál jóval ismertebb korabeli személyiség akadémiai székfoglalót tartott, pontosabban nem is tartotta, mert megbetegedett, és úgy olvasták föl helyette, de 1864-ben egy bizonyos Madács Imre székfoglalóját arról tartotta, hogy milyenek is a nők. Valószínűleg benne volt mindabban, amit ott előadott a mostani irodalom történettel foglalkozó kutatók szerint, mindaz, amit a feleségével kapcsolatosan átélt. Én ezt nem taglalnám, ami biztos, hogy ezt írta például, és egyébként most már például digitális formában is teljesen szabadon hozzáférhetnek a Madács Imre féle székfoglalóhoz. Tehát ezt írta, úgy gondolják meg ezt Benicki Hermin szempontjából. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiúi érettségre sohasem jut. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nő soha nem emelkedik. A nő mindig csak szenvedő és sohasem a beható elemet képviseli, soha a művészetet és a tudományt lényegesen előre nem vitte. Benicki Herminnek sem olyan nagyon tetszett ez tehát, és a Hon című labban, ahogyan ez közismert, 1865-ben kifejezetten eme székfoglaló miatt, és hát előző terveit is persze összegezve, de felhívást intézett, amelyben azt kérte a korszak politikusaitól, a nőnevelés iránt érdeklődő személyektől, hogy mindenképpen létre kell hozni egy olyan középszintű nőtanodát, amely lehetőséget ad a nőknek is a kibontakozásra, mert ő is úgy vélte, hogy korábban sokan előtte már egészen a 18. századtól, például, hogyha nézzük a sajtóvitákat, ez egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy a nők nem annyira eszesek, hogy nem annyira tanulékonyak, hanem arról van szó, hogy nekik nem volt lehetőségük olyan tanulmányi formákban részt venniük, amilyenben a fiatal embereknek igen. És hát mindenki jól érezte a 19. század közepén, hogy évezredes lemaradást kell így valahogyan bepótolni. A magyar iskolák rendszeréről egy olyan szerkezeti rajzot vetítettem ide önök elé, ennek egy kicsit más változata, például Pukánszki német féle neveléstörténeti szakmunkákban is benne található, ez azon egyel tovább lép, mert itt nem az 1868-as népoktatási törvényt követő állapot, hanem a 19-20. Század fordulójának iskolai rendszere látszik. Ugye éppen 1868, ez a bizonyos népoktatási törvény volt az, ami jelentős utakat nyitott az akkori társadalom lány vagy nő tagjai előtt, hiszen ez először törvényszinten kötelezővé tette 6 és 12 éves kor között a népoktatást mindenkinek, tehát fiúknak is és leányoknak is, ez a felső népiskolákról, illetve láthatják ott középtájon sötétebb kékkel a polgári iskolák felállításáról rendelkezett. A polgári iskolák azok egyre fejlődnek, hogyha egészen a 20. század első felének Magyarországáig eljutunk gondolatban, tehát a 4-osztályos polgári az úgy szépen 6, majd aztán 8-osztályossá fejlődött, és alapvetően ez például a leányoknak lett az a fajta iskolatípus, amelyből aztán a 3. szektorba, távirdákba, titkárnői állásokba, telefonos kisasszonynak és egyéb szakmákra tudták őket előképezni. Itt nagyon masszív blokként látszik ezen a szerkezeti rajzon a legszélső részen, és hátul szegényeknek esélyük sincs, hogy láthassák, a gimnázium és a reáliskola tömbje. A gimnázium és a reáliskola a 19. század végéig csak is a fiúk számára jelentett valamilyen előrelépési lehetőséget. Tehát hiába jönnek létre leányiskolák, például a Benicki Hermin féle felhívásnak is, amelynek 9000 aláírója lesz végül, és valóban neves politikusok mellé állnak. Ugyan lett eredménye egy nőtanoda, de az nem, semmiképpen nem egy ilyen érettségivel záruló nőtanoda lett, tehát tulajdonképpen olyan értelemben nem volt előrelépés, hogy felsőbb szinthez nem vitte semmivel közelebb a tanulni vágyó hölgyeket. Most még itt a századforduló táján maradva, ígértem bizonyos statisztikai adatsorokat, még jó, hogy legalább ezt ilyen nagybetű mérettel készítettem, így kellett volna a többit is. Nem tudtam otthon elképzelni, hogy ez a terem milyen lesz, azt hittem, hogy nagy, de úgy mindenki körülöttem lesz. Hát ez éppen más, másmilyen. Tehát az 1900-as évek népszámlálási adatait vetítettem ide önök elé. Ugye tudják, hogy 1869-től volt először népszámlálás Magyarországon, és akkoriban ugyanúgy 10 évenként, vagy hát így 1-2 évet elcsúsztatva végül is 900-910 és így tovább. A népszámlálások kora előtt, tehát 1869 előtt csupán az egyházi összeírások, illetve adóösszeírások és katona összeírások jelentették a népességszámlálásnak valamilyen alapját. Ezekből így visszakövetkeztetni például arra, hogy mennyien voltak egy adott korszakban Magyarországon a nők, nagyon nehéz, hiszen ők adózók sem, meg katonák sem voltak. Az egyházi összeírásokban még csak úgy, ahogy szerepeltek, de ott meg a különféle felekezetek olyan színes képet adnak az előző 18. vagy 19. század elejé időszakban, hogy nem lehet jól nyomon követni, hogy tulajdonképpen milyen is volt mondjuk Magyarországnak a női népessége. A népszámlálások 1900-ra már olyanokká váltak, hogy külön színű és különböző rubrikákat tartalmazó számláló lapokon vették fel a magyarországi férfi és női népességnek az adatait. Ugye láthatják ezt talán messziről is, hogy a nők közel 8,5 millióan voltak a sok nemzetiségű történeti Magyarországon. A férfiak is majdnem ennyien, de azért látható, hogy vagy 100 000-rel kevesebben. És ez az 1900-as évek elején még tovább romlott, mert akkoriban még jobban felfutott a kivándorlás például Amerika felé, és a kivándorlásban sokkal nagyobb arányban férfiak vettek részt, például hogyha felvidéki területekre gondolnak, ott olyan arány számok álltak be az 1900-as évek elejére, hogy 100 férfire már 110-120 nő is jutott különböző megyékben, mert annyira megcsappant a férfiaknak a száma. A 8,372 millió férfi közül sem volt mindenki parti képes, hogyha a házasságkötéseket nézzük, mert nagyon sokan voltak közöttük egyházi szolgálatban nőtlenséget fogadott személyek, és nagyon sokan például a határőrvidéken katonáskodó olyan személyek, akik szintén nem házasodtak meg, vagy egyszerűen amíg katonának hívtak valakit, legtöbbször azok alatt, az évek alatt nem házasodott. Ez azt jelentette, hogy több százezres olyan női többlet volt, amit az akkori időszakban a pártában maradt hajadonok jelentettek. Ezt azért szeretném mondani, ezt valóban a társadalomtörténészek által már jól föltárt, vagy demográfusok által vizsgált tény, de annyi köze feltétlenül van az oktatásügyhöz, hogy nem véletlenül fut meg annyira a 19. század végén például Magyarországon a nőemancipáció, mint olyan. Tehát az, hogy a nőket kenyérkereső pályára kell állítani, azt nem csupán az indokolja, hogy mert ők annyira szeretnének menni, sokkal inkább az, hogy kénytelenek voltak sokan kenyérkereső pályára lépni, mert nem volt ebben az időszakban feltétlenül olyan, aki eltartotta volna őket. Majd ezzel kapcsolatosan még egy-két korabeli véleményt felidézek. Most azt egyre rosszabb ilyen statisztikai diák jönnek, hogy milyen volt a nemzetiségek számaránya a dualizmus kori Magyarországon. Ugye a szűkebb értelemben vett Magyarország, illetve a magyar korona országai láthatók ebben a táblázatban. Ugye a magyar nyelvet beszélők, vagy magukat a magyar nemzetiséghez, vagy hát a magyar nemzethez tartozók, a nemzetiségi értelemben voltak körülbelül fele részt, hogyha a Magyarország szűkebb régióit nézzük, de a magyar korona országai tágasabban, akkor ugye 40%-ot sem érte el a magyarság aránya. A németség feltétlenül, mint egy kiemelt helyen álló nemzetiség van előttünk ebben a korszakban. Ugye ehhez képest igencsak meglepő, hogy nincsenek igazán jól kiépített iskolái, semmelyik területen sem a hazai németségnek a dualizmus idején. Fiúgimnáziumuk egyetlen egy van, leányoknak pedig gimnáziumban tanulni, úgy van lehetőségük majd a 20. század elején, hogy ott tanulhatnak német nyelvet, de nem német nyelven tanulhatnak. Ugye itt láthatják, hát nem sok mindent láthatnak, de azt a korabeli térképet Kárpát-medenceinek írják, de hát annál azt hiszem, hogy tágasabb, ahol rózsaszínűvel jelölt a német nemzetiség aránya, illetve bizonyos területeken Ausztriában nemzetiségnek nem nevezném, meg hát nem is német, hanem német ajkú. Itt Magyarországon jól látszik, hogy szórvány részeken élnek, de nagyon nagy összefüggő területen az akkori németségnek a tagjai. vizsgáltam azt a kutatásaim során nagyon-nagyon sok népszámlálási adatsort feldolgozva, és ilyen úgynevezett dinamikus viszonyszámokkal kimutatva például az összefüggéseket, hogy 100 nő közül mennyi volt Magyarországon az írni és olvasni tudó. Ugye láthatják, hogy 1880-ban 30% körüli, 1910-re 54%-ra növekszik ez az arány. Hogyha megmutatom ezt egy ilyen nagyon, nagyon melbevágó grafikon, én mindig elhatározom, hogyha bárhol ezt előveszem, mert ezt régebben készítettem, hogy egyszer kicserélem, mert nem tudom, de talán azt, amit szeretnék, azt mutatja, tehát, hogy hogyan nőtt az írni-olvasni tudó nők számának az emelkedés, ezt talán képes bemutatni. Ugye a nagy vastag oszlopok mögött viszont lássák és értsék azt, hogy óriási különbségek voltak, különböző nemzetiségek, különböző vallásfelekezetek tagjai között ebben az időszakban. Hatalmas a különbség, nem mindegy, hogy valaki Hont vármegyében lakik, vagy Sopron környékén, tehát óriásiak a különbségek. Nem mindegy, hogy izraelita vallásfelekezethez tartozik-e, ahol 70% fölötti az írni-olvasni tudók aránya már 1880-ban a nők között. Egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk magyar, német vagy román ajkú, ugye a magyar és német anyanyelvűek azok, akik úgy zömmel ezen táblázatoknak így a masszív anyagát adják, tehát ők azok, akik sokkal jobban, nagyobb mértékben írni és olvasni tudók a korabeli társadalomban, míg mondjuk a románság vagy a ruszinság írni-olvasni tudási aránya a nők körében egészen elenyésző 10%-os százalékpontokat mutat. Amikor ezt az ábrát bemutattam egy nemzetközi konferencián, ahol a magyarokon kívül leginkább franciák voltak, ennek csak az volt az oka, hogy a francia nyelvű szekcióban szerepeltem. Tehát, hogyha amikor bemutattam ezt az ábrát, akkor a francia kollégák keze lendült a magasba, és mondták rögtön, hogy az ő országukban, Franciaország bármelyik részét nézzük, még a dél-francia területeket is, ebben az időszakban ezek a grafikon oszlopok már sokkal magasabbak, mert hogy ott sokkal jobb volt az arány, és egy 10-15% ponttal nagyobb értékeket mondtak nekem, és én ott álltam ezzel a piros grafikon sorral, és süllyedtem, és sok mindent tudok Franciaországról, de éppen valóban ilyen statisztikai adatokat nem néztem. Utána viszont annál inkább, mert ez így nagyon szöget ütött a fejemben, és aztán levelet is váltottam a párizsi kolléganővel például, aki úgy nagyon kardoskodott, hogy ezek a franciák, és képzeljék el, hogy egyszerűen az történt, hogy egyrészt nem is pontosan összevethetők, mert nem olyan típusú népszámlálások voltak, nem is pont abban az évben, de ez hagyján, hanem amikor egyáltalán bármit a franciák felmértek a 19. század második felében, az úgy történt, hogy csak arra a női népességre vonatkoztatták az adatokat, és úgy készültek a statisztikáik, amely női népesség már iskoláskorú volt. Magyarországon viszont a grafikon adatok vagy a táblázatok számsorai mögött ott vannak azok a kislányok is, akik körülbelül 2 milliós nagyságrendben szerepelnek az akkori Magyarországon, és akik még 6 év alattiak. Tehát amögött, hogy 30%-a tudott a magyarországi lányoknak és nőknek írni, olvasni az 1880-as évi népszámláláskor, emögött ott van az, hogy az akkor aznap született csecsemő leányokat is beleszámították ezekbe az adatokba. És akkor innen kezdve már nem volt olyan nagy varázslat, hogy megpróbáltam úgy értelmezni a népszámlálási adatsorokat, hogy én is csak a 6 éven felüli, tehát már az iskolára kötelezett népességrészt néztem. És hát az is megérne egy ilyen grafikon kivetítés, de körülbelül 20%-kal magasabb az adat mindegyik grafikon rész esetében. Tehát persze én ezt azelőtt is tudtam, hogy ebben a nagyon rossz adatsorban benne vannak a csecsemők is, vagy az egészen kicsi óvodás korú, bár óvodában legtöbbször nem járó emberek, viszontlátás. De hát azt nem tudtam, hogy a franciák hogyan mértek, most már tudom. Ez nekem nagyon nagy tanulság, azt hiszem, hogy sohasem veszem le a kapu félfáról, hogy amikor statisztikai adatokat hasonlítunk, akkor mindennél körültekintőbben kell eljárni, másfélék, és tényleg makacs dolgok a számok, másfélék az ilyen adatsorok, mint valami jó pofa újságcikk, vagy egy karikatúra a nőkről. Itt nem nagyon látszik semmi, szerintem messziről, ezért tovább léptetném, közelebb hozva ezt a dolgot, hogy ha életkor szerint bontjuk az írni-olvasni tudók arányát, akkor ugye látják, itt már azt vetítettem ki, hogy 6 és 11 éves kor között, akkor látszanak igazán azok a tendenciák, amelyeket az 1868-as népoktatási törvénynek köszönhet a korabeli Magyarország. Vagyis nézzék meg, a piros oszloprészek jelzik az 1900-ban írni, olvasni tudó 6 éven felüli magyarországi népességet, a zöld oszlop meg az 1910-es népszámlálási adat nyomán ugyanezt. És ugye láthatják, hogy ahogyan a 60-70 évesek felé haladunk, így a társadalmi korszerkezetben, hogyha sétálgatunk, ugye 1900-ban éppen kifut az a része a társadalomnak, amelyik még nem részesült a 68-as kötelező népoktatásban, tehát vagy járt iskolába, vagy nem. Ugye ott emelkednek meg a grafikonoszlopok, ahol arról a népességről beszélünk, amelyik tulajdonképpen az ötvös féle törvény következtében nagy biztonsággal már valóban tankötelezettségben, vagy hát iskoláztatásban részt vett a tankötelezettségnek megfelelően. Csak egyetlen és egy másféle adat, és jeleztem is, hogy ezt Donát Péternek a tanítóképzéssel kapcsolatos adatsorai közül emeltem ki, hogy amint mondtam, például a németségnek nagyon korlátozott lehetőségei voltak középfokú tanulmányok folytatására, gimnáziumira nem is voltak lehetőségeik, már úgy értem, hogy német nyelven nem. Azonban a tanítóképzésben például valami rés azért nyílott. Itt azt láthatják, talán a kisebb körre, hogyha néznek, hogy a szerb és a német nyelvre, illetve ilyen nemzetiségi területekre fölkészítő tanítóképzők voltak a legnagyobb arányban azok között, ahol például nők is tanulhattak az 1900-as évek elején. Tehát, hogyha meggondoljuk, és egy pillanatra ennél az ábránál is maradunk, de áttételesen is meggondoljuk a dolgot, tehát a 19. század második felében a 68-as népoktatási törvényt követően léteznek már a felsőbb népiskolák, óvó és tanítóképzők, ezeknek egy kicsi, nagyon kicsi része nemzetiségek számára is kínál előrehaladást. Tehát ezek a lányoknak létrehozott iskolák, illetve olyan ipariskolák, kereskedelmi iskolák, amelyek ezekre a bizonyos keresőpályákra állítják szintén az akkori női népességnek egy részét. Azonban, ahogy mondtam, még mindig messze nem állt elő az a helyzet az 1880-as, 90-es évek fordulójára, hogy érettségit adó középiskolába is a lányok járhattak volna, illetve hogy a felsőfokú képzésben részesülhettek volna. Ahol tartunk, mondjuk nem 1901-ben, 1891-ben mondjuk, de 1901-ben is onnan való ez a képeslap, hogy a nőknek nagyon nagy része már valóban olvasni, írni tudó, és mindenféle alapvető ismeretekkel az iskoláztatásnak, alapiskoláztatásnak köszönhetően tisztában lévő ember. Ugye ez a könyv és a sajtókiadás volumenjén is rögtön meglátszik, mert az 1880-90-es évektől, vagyis amikor az előbb látott grafikonok oszlopai emelkedni kezdenek, hihetetlenül megnőtt, és Magyarországon is üzleti vállalkozássá vált a könyv és a sajtókiadás. Hát annyiféle női lapot nem kínáltak 120-130 évvel ezelőtt, mint ma, de majdnem annyifélét, és legalább olyan vegyes tartalommal. Egyik lap a másikból merített, de inkább, hát vagy most is úgy van az, hogy a magyar lapok, az osztrák meg a francia lapokból vették át a pletykákat, vagy leginkább a képeket, és úgy volt 130 éve is, mint most, hogy látsz egy képet, és ami melléje van írva, az Párizsban is, más meg Magyarországon is, mert hát éppen ott találják ki, nem költenek fordítók tömegeire, hanem valamit kitalálnak a képhez. Ha ül egy férfi nagyon szomorúan, akkor épp elhagyta, mit tudom én, milyen herceg kisasszony. Közben lehet, hogy nem tudom, fáj a foga. Tehát a hatalmas nagy sajtó felfutást láthatjuk, a könyvkiadást, és természetesen megjelennek azok az illemtankönyvek is, amelyek például arról szólnak, hogy mit olvassanak a nők. Már akkoriban is azt írják, például Jósika Júlia, ugye megjegyzem, ráadásul nő, azt írják az 1880-as években, hogy a nők ne olvassanak olyan regényeket, amelyek teljesen felbojdítják a képzeletüket, mert a valóságos élet nem ilyen. Ezt a Jósika Júlia könyvet azóta nem adták ki többször, a regényeket viszont, amelyek felbojdítják a képzeletünket, újraírják. Nagyon sokan nem értettek éppen például az előbb említettek miatt egyet azzal, hogy a nők is oktatásban részesülnek, akár alap, akár pedig valamilyen középszintű, bár érettségit nem adó tanulmányokban, úgyhogy olyan karikatúra áradat önti el ezt a bizonyos nagy volumennel megjelenő sajtót, hogy igazán élvezetes a korabeli vasárnapi újság, új idők vagy egyéb sajtótermékekben bogarászni. És itt ezen a ponton hadd mondjam önöknek, hogy amikor csak a nemzeti nőnevelésből igyekeztem megismerni a korabeli nőnevelést, akkor nagyon sok felemelő és tudományos igényű dolgot olvastam, de közel nem tudtam meg annyit, mint amikor az ilyen képes heti lapokból és vasárnaponként a családoknak kiadott mondjuk vasárnapi újságból tájékozottam. A vasárnapi újság most már több évtizedével és digitális formában elérhető az interneten is. Régebben tényleg napokat kellett a könyvtárban tölteni, hogy mondjuk vasárnapi újságból nőkre vonatkozó dolgokat találjak, de úgy szoktam időutazást átélni, ahogyan azóta sem, mert valahogy ha otthon nézem most a képernyőn, az nem ugyanaz. Tehát amikor az ilyen fűtetlen raktárhelyiségben a Pécsi Egyetemi Könyvtárnak a Szepesi utcai épületében, ahol most is mondjuk a Klimó gyűjtemény maradt, amikor ott szoktam egy napokat tölteni azzal, és még vizet sem volt szabad bevinni, legalább egy kortyot így a felfrissülésként. Tehát amikor ott szoktam így egész nap vasárnapi újságokat olvasni, és utána kimentem a nem tudom én napsütötte június elejé Széchenyi térre, akkor mindig így szoktam nézelődni, hogy hová csöppentem, mert nem tudtam visszajönni a korabeli újságokból és folyóiratokból. Például azért, mert én nagyon jó karikatúrákat és egyebeket találtam az akkori nőkről. A középső az, amit egy Magyarország éppen nem vasárnapi újság, hanem új idők számból olloztam, hogy milyen is az emancipált, művelődni vágyó nő a korabeli karikatúrák rajzolói közül. Ugye látják, olvasgat valamilyen nagyon férfias dolgot, mert ilyen nagy napi lapot, ilyen nagy alakút, parancsolgat, kocintgat ilyen kis féldecis poharakkal, biliárdozik, dohányzik, tehát tulajdonképpen csupa olyat csinál, amit akkoriban a férfiak csináltak. Ugye egyetlen különbség, nem látszik jól messziről, de hogy a mellén ott van a kisgyermek, mert hogy a nő biliárdozhat és parancsolgathat, de ahogyan írják 120 évvel ezelőtt, a tudomány akkori, megmondom, jelenlegi állása szerint még nincs más, aki megszülje a gyerekeket, ezt még így a nőknek szükséges. Ott az alsó lenti képen egy olasz emancipált nőt láthatnak, nagyon hasonló a magyarhoz, csak ilyen olaszos ruházatban, ugye kis nyakkendőt visel, kalapot visel, dohányzik, kávét keverget, és az végképp nem látszik, de mivel az eredetit láttam, tudom, hogy Emancipációne című lapot olvasgat, hát mi mást. Fönt a másik képen egy német hölgyül, akinek a ruhája teljesen nőies, nincs ezzel semmi gond, viszont azt sem látják önök, de alul tépi a kutya. De mit érdekli azt az emancipált és művelt nőt, hogy a ruháját tépi szét a kutya? A képen Politika című német nyelvű lapot olvasgat. Akkoriban a sajtóban úgy gondolták, hogy tehát a művelt, emancipált nők ilyenek, hogy teljesen átveszik a férfiak szerepét, elveszik a férfiak kenyérkereső állásait, és úgy gondolták, hogy amúgy meg feltétlenül aki tanul, az nagyon-nagyon csúnya, mert ahogyan nem egy, meg nem kettő cikkben megfogalmazták, a szépeket feleségül veszik, és csak a csúnyáknak szükséges tanulniuk. Ugye milyen szép volt az egy német lapból olloztam az adott korszakból. Milyen szép volt az, mikor régen így, nem tudom én, Penelope szőt font a régi görög világban, amikor a nő csak is a családjának élt. És nézzük meg, milyen véghetetlenül csufok lettek azok, akik iskolába mennek, zenét és egyebeket tanulnak. Tehát egyszerűen karikatúrái lettek, a karikatúra rajzolója szerint a saját nemüknek azok, akik tanultak. És hogyha valakinek így a képi megközelítés nem lett volna elegendő, hogy az eszébe vessék, hogy nő ne tanuljon, akkor olyanféle újságokban is közöltek szövegeket biztos, ami biztos, mint például a Pécsen kiadott Veréb Jankó. Ennek az 1892-es számában szerepelt ez a költemény, hogy valamennyi pesti hírlap verset, cikket, tárcát hoz, hogy a lány is érett legyen, értsen a kémiához. Hozzászól most a Jankó is, halljátok meg, mit beszél, egy leánynál egy 100 000-es a legszebb érett levél. Tehát ha már valaki nem szép, legyen hozománya és kész, nem kell az érettségivel foglalkozni. De az 1890-es évek elején erősödik föl nagyon ez a kérdés, hogy szükség van leány középiskolákra. Ugye Hugonnai Vilma és mások nagyon kardoskodnak, hogy ez szükséges. ugyanebből az évből való egy következő részlet. Vigyázzatok, veszélyben a haza és az emberiség, a főzőkanál és a portörölő, a tudományos akadémia és az egyetem. Veszélyben a konyha és a házasság, mert forradalom készül. A hozományt elnyeli az érettségi bizonyítvány, férfiak, vigyázzatok. Ma sem tudunk megélni, mi lesz majd velünk ezután, írta egy korabeli szerző. Az akadémia egy veszélyben van, erről csak annyit, hogy ugye csak is a második világháború után lett egyetlen, vagy hát az első akadémikus Andics Erzsébet történész Magyarországnak, és a mai nap a 300-valahány akadémiai rendes tag közül 12 a hölgy. Tehát az akadémiát még nem rombolták le a nők, de a legjobb úton haladunk. Vlasics Gyula volt az a miniszter, aki hosszas és más minisztertársai előkészítése nyomán végül is a 90-es években tett pontot erre a dologra, hogy akkor mi is legyen a nők közép- és felső szintű tanulmányaival. De bizonyára önök emlékeznek, hogy mindig amiatt emlegetjük őt, hogy megnyitotta 1895-ben a bölcsészeti, az orvostudományi és a gyógyszerészeti fakultást a hazai nőtanulók előtt. Abban az időben, 1895-ben kettő olyan egyetem volt Magyarországon, ami egyáltalán ilyen karokkal rendelkezett, egyrészt a pesti, másrészt pedig az 1872-ben létrehozott Kolozsvári Egyetem. Vlasicsnak esze ágában nem volt, hogy országgyűlés előtt tárgyalja ezt a nagyon kényes kérdést, hanem ő maga hozott egy rendeletet, hogy eme három kar megnyílhat a nők előtt. Ezt az újságírók sokasága rögtön kommentálta, ilyeneket találtam például, hogy a bölcsészeti karra járjanak, úgyis mindig csak okoskodnak. A gyógyszerészetire csak hadd járjanak, úgyis mindig kevernek és kavarnak. Például volt, aki Lukrécia Borgiát hozta példaként, hogy ott vannak az ilyenek, ezek is mindig csak mérget kevertek, ez jó lesz a nőknek. Az orvosi karnál nem annyira merültek föl ilyen dolgok, mert egyszerűen ez már az az időszak, amikor Bosznia-Hercegovina Magyarországhoz kapcsolódása, ez például szükségessé tette, hogy a muszlim nők is orvos elé kerüljenek, és ugye oda csak női orvosokat lehetett küldeni. Az ottani fő tisztviselő Kálai Benyámin felesége, Kálai Béniné volt az, aki például a Nemzeti Nőnevelésben mindig erről írt, hogy muszlim nőknek női orvost, ezért az orvosképzést elő kell mozdítani. Amikor Vlasics ezt az egyetemek megnyitását, elhatározó rendelkezését végül királyi jóváhagyásra tovább küldte, akkor ez meg is történt, csak volt vele egy baj, hogy elfelejtett arról rendelkezni, nem felejtett el, nyilván ez nagyon tág összefüggésben értelmezendő, de hogy nők érettségizhessenek. Márpedig egyetemre nem mehetett úgy nő, hogy nem tesz érettségi vizsgát, ezért gyorsan 1896-ban egy olyan rendeletet is kiadott Vlasics, hogy ja igen, kell szervezni olyan leány középiskolát, ahol a nők érettségi vizsgát tegyenek, amíg ilyen nincs, addig a fiú gimnáziumokban tanulhatnak, de úgy, hogy számukra külön szobát kell elkülöníteni a fiúk világától, és csak egy kísérővel mehetnek ki és be, és a szünetekre sem mehetnek ki abból az elkülönített szobából. Tehát nagy élmény lehetett, de néhányan voltak, akik így is nekivágtak. Itt egy karikatúra arról, hogy milyen, amikor Vlasics leány középiskolába vezeti a lányokat. Hát látják, kicsit karikírozták, vagy nagyon azt, ahogyan Vlasics kinézett. Ez nagyon, nagyon sokan nem értettek egyet, amit ő tett. De az élet nem állt meg, és mégiscsak beteljesedtek az ő általa hozott rendelkezések. Itt láthatnak csak így gyorsan vetítve olyan képeket, amelyek az akkori Magyarországon, tehát a 19-20. Század fordulóján leányiskolákban készültek. Ezek ugyan zárda iskolák, és nem az érettségit adó iskolák voltak. Ez az Erzsébet nőiskola, ez már különbözik, de látják, ez már 1908-as, tehát fizika szertár, ahol a lányok is kísérleteznek. Ez éppen az angol kisasszonyoknak a veszprémi iskolájából való, ugyanabból az időből, ahol mint mondtam, szintén, mint zárdaiskola nem lehetett érettségi vizsgát tenni. Sokan voltak úgy, mint Hugonnai Vilma, akik a saját személyes példájuk indítatásából harcoltak amiatt, hogy a dolgok megváltozzanak. Ugye ő, amikor olvasott arról az 1860-as évek végén, mint alig 20 éves fiatal feleség és anyuka, hogy Svájcban már mehetnek egyetemre a nők, akkor azonnal mindent megérdeklődött, és hát azonnal 3 év múlva már meg is kezdte Zürichben az orvosi tanulmányait 1871-ben, mert a Zürichi Egyetem azon kevesek közül való volt az adott korszakban, ahol nem volt szükséges érettségi vizsgát vagy bizonyítványt fölmutatni, elég volt, ha valaki latinul nagyon tudott, és Hugonnai Vilma ilyen volt. Úgyhogy ott elvégezte, 1879-ben tért haza, elvégezte a zürichi orvosi kart, sőt ott maradt, hát ha nem is tanársegédi, de valami hasonló beosztásban, sebész gyakornoki állásban, de aztán mégis hazahúzta a szíve, mert úgy gondolta, akkor éppen Treffort Ágos volt a miniszter, hogy most így változott itthon a helyzet, és természetesen kérte a honosítását az orvosi diplomájának. Ezt azonban az 1880-as évek Magyarországán nem kapta meg, az elutasítás oka az volt, hogy nincsen érettségi vizsgája valóban, úgyhogy azután elvégezte, amikor már lehetett, a leány középiskolát és érettségi vizsgát szerzett, és utána honosította bizonyos különbözeti tárgyakat letéve a diplomáját, amikor már az 1890-es években járunk, mire ez a történet lefut. És azzal sem lett így karrierje szempontjából olyan nagyon boldog, mert amikor végre kikerült a tábla a háza kapujára, hogy ő orvosnő, akkor meg nem ment hozzá senki, mert a nők sem szívesen mentek női orvoshoz, mivel ugye addig még nem találkoztak nőorvossal, úgyhogy végül leginkább ugyanúgy, mint korábban szüléseknél segítkezett, és az 1910-es évek az első világháború hozott neki olyan értelemben elégtételt, hogy akkor katonaorvosi vizsgát tett, és könyvei is megjelentek, és akkor kapott a világháborúban való orvosi szerepléséért érdemérmet. Egy német karikatúrát vágtam ide a legelső német medikákról. Poroszország volt az egyik olyan utolsó Európában, ahol a nőket egyáltalán az egyetem közelébe engedték, 1900, illetve 1908, amikor németországi egyetemek megnyíltak a nők előtt bizonyos karokkal. Itt egyáltalán nem látják önök a szöveget, ezért úgy szabadon idézve elmondom, itt azt kérdezik ettől a medikától, aki ott szürke ruhában, szemüveggel az órára bigyeztve áll, azt kérdezik tőle, hogy mit vesz észre a páciensen. Ugye föl kellene állítani a diagnózist, csupa férfi áll körülötte, mondjuk egy nem annyira szép hölgy még ott áll, és a padsorokban is csupa-csupa férfiak ülnek, és akkor a német medikának a válasza az, hogy igen, finom sejem kombinétja van annak a betegnek, aki előtte áll. Tehát ezzel karikírozták, hogy na hát ilyenek a nők, ezért kellett őket egyetemre engedni. 1903-ra állt elő Magyarországon az a helyzet, hogy körülbelül 10%-ban az adott, vagy hát a megnevezett orvosi bölcsészeti gyógyszerészeti karokon már a nők voltak, úgyhogy 1904-ben született egy olyan rendelet, hogy csak is kiváló érettségi eredménnyel lehet egyetemre menniük a nőknek, fiúk bármilyennel mehettek. És hát majd igazi megoldás csak a második világháború utáni időszakhoz ilyen értelemben. De biztosan tudják önök, hogy ma 51% az egyetemre járók között a nő, és 49% a férfi, és ez nagyjából így van az OECD országokban máshol is, ahogyan az adatok mutatják. A doktorképzésben már 40-valahány százalék csupán a nők aránya, és a doktori fokozatot szerzettek között pedig még kevesebb. Tehát most is látszik ez a bizonyos üvegfal, amibe a nők feje mindig is beleütközött, és hát mondtam, a legfelsőbb csúcs tudományoknál pedig elenyésző számban vannak, legalábbis ami a szervezeti formákat illeti a nők. Nem tudom, mert azt hiszem az egy óra lejárt, még egy 5-10 percnyi idejük annak érdekében van, hogy néhány már csak ilyen képi forrást azért felvillantsak, hogy jobban el tudják helyezni ezeket az érettségire, vagy egyetemi diplomára törekvő hölgyeket, vagy egyszerűen az írni-olvasni tudó művelt hölgyeket az akkori társadalom világában. Néhány ilyen szabadidős tevékenységgel kapcsolatos képet mutatnék föl, és egy-két korabeli adomát vagy viccet hoztam ezekhez régi lapokból, hogy mit is csináltak a nők akkor, ha éppen nem tanultak, vagy a jogaikért harcoltak, vagy nem éppen, egyébként több millióan voltak olyanok, hogy mondjuk nem a mezőgazdasági munkákkal foglalkoztak, vagy a 6-8 kisgyermeküknek a nevelésével. Ugye inkább itt valóban a napernyős hölgyekről van szó, tehát a társadalomnak a felső vagy a felső középosztályhoz tartozó rétegeiről. mindenféle nő kirándult és sétálgatott a korabeli Magyarországon, ahogy a kutatásaim mutatják, csak ugye abban volt különbség, hogy hol. Lehet, hogy a falu melletti kis erdőben kirándult, mert ezt tudta megtenni. De elképzelhető, hogy a tengerhez ment, és ilyen ruhákban utazgatott, hogy mit vitt magával egy előkelő hölgy mondjuk a tengerhez. Például egy hölgy Kánba utazott a 19. század végén, és ezt írta: összecsomagoltam a cókmókjaimat, ez a művelet nagyon komplikált volt. Gondosan mérlegeltem, például azt, hogy hány napernyővel tudok majd kijönni. Úgy gondoltam, hogy egy hétre elég lesz egy praktikus, egy egyszerű, egy világos, egy jó színes, egy selyem, ami majd a legjobb utcai ruhámhoz illik, egy jó levegős és egy gazdagon díszített elegáns. Tényleg úgy gondoltam, írja a hölgy, hogy szükségben ennyi is elég. Aztán még írja, hogy egy egész halom sűrűbb és könnyebb fátyolt kellett összekészítenem, egy jó csomó kesztyűt, minden egyes ruhát becsomagolni, rüssök, redők, fodrok, bőruhaújak, keményített, bélelt, aládolgozott acélpántokkal merevített szoknyák, és akkor még a kalapdobozokról nem beszéltem, írta a 20. század elejé memoáriában. Ehhez képest az új idők, ahol a karikatúra megjelent az előbb vetített karikatúra a nőkről, az új idők azt írta, hogy utazáshoz mindig csak annyi terhet vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges. Kézi málháink és dobozaink soha senkinek ne legyenek az útjában. És hogy hogyan illik egy fiatal nőnek utazni, ha mondjuk vonaton megy. Ugye a vonatnál meg volt nem csak első és másod, hanem harmadosztály is az adott korszakban. Tehát a vonat az tulajdonképpen mindenki számára elérhető 100 évvel ezelőtt Magyarországon, csak abban van nagy különbség, hogy félig állva másokkal összenyomorodva utazik, vagy pedig tényleg lakosztályszerű, ahogy mondjuk a közlekedési múzeumban manapság, vagy ilyen nosztalgia újraindított vonatokon láthatjuk. Voljanka azt írta 80-as években, hogy mindig fontos, hogy bármilyen kupéban is utazol, mármint hogy hányadosztályúban, hogy a fiatal nők és lányok soha nem fekszenek le a vonaton. Általában is őrizkednek a túlságos kényelmeskedéstől. Az az egyetlen fontos, hogy egy jól nevelt, finom nő az utazás végén éppen úgy néz ki, mint az utazás elején. Amikor így néha, nem tudom, órákat késő Intercity-vel megyek Budapestről Pécsre, mindig gondolok Voljankára, hogy most nézné meg, hogy tudná ezt beteljesíteni, hogy úgy nézze ki, mint mikor elindultam. Még egy-két kép, természetesen a társasági események tartották az akkori hölgyeket is állandó izgalomban. A bálozással ugyanaz volt a helyzet, mint az utazással, hogy első, másod és harmadosztályú bálok léteztek, csak persze ezeket nem nevezték így. Tehát volt olyan bál, amit egyszerűen egy hegedülő ember segítségével a kocsma mögött tartottak, és ugye lebuktak az erénysikamlós ösvényeiről, de volt olyan bál is, ami az udvari bál volt, vagy jogászbál és egyebek. Egy kifejezetten pécsi viccet találtam 1887-ből ehhez kapcsolódóan. Így beszélget két kisebb lány, akik már viszont báloznak, tehát annyira nem is kicsik, tehát eladó lányok. Jaj, édes finikém, de sok baj van ezen a világon, a mama válni akar a papától, de jól teszi, én mondom neked, hogy a papa megérdemli. Na nem mondd már, miért, mi okból? Mert nem akar a papa nekem a kaszinóbárra ruhát hozatni Párizsból, hanem azt mondja, hogy jó lesz az is, ha Pécsen csináltatjuk. Igen, vagy egy másik boldogtalan apa írt olvasói levelet a vasárnapi újsághoz. Adjanak tanácsot, mert az én micikém meg 15 éves még csak, ez már inkább kloroformot szagol be, sem hogy itthon maradna, ha bál van. És ez a mucikám, ez még csak 12 tavaszt látott, de világfájdalmat érez, hogy itthon kell maradnia, és keservesen panaszolja mindenkinek, hogy ő boldogtalan lány, és készül éppen kolostorba, írta a szegény édesapa. Ja, 15 éves mehetett, már bálba már eladó leány volt, de a 12 éves még nem. Ilyen estélyi ruhákban jártak bálra a felsőbb körökhöz tartozó hölgyek. Ugye képesek voltak 40-valahány centis se fűzni a derekukat, ez mindig Erzsébet királynéről, Sziszi-ről járja körbe a különböző köteteket, hogy 46 centisre fűzték még időskorában is, ugye a szülés után a derekát. de ez más hölgyekre is jellemző volt. Tehát persze nem lehetett minden manci és fánci nénit 46 centis derekura fűzni, de egy 15-20 centit le lehetett faragni a derékból, utána meg aztán mindenki ájuldozott a bálban, hát igen, hát gondolhatják. Úgyhogy igazából a reform ruhák divatja az majd a 20. század elején szintén azt mondhatjuk, hogy nem véletlenül jön el. Ugye dolgozni nem lehet fűzőkben, muszáj, hogy a ruha divat változzon, amikor a nők különböző pályákra kerülnek. És annak is változnia kellett, hogy miben, meg hogyan korcsolyáznak, mert hogy a női sportok is nagyon elterjedtek, azért kezdem egy-két korcsolyázással kapcsolatos, és itt bekorcsolyázik egy másik. Azért kezdtem a korcsolyázással, mert ez volt az első sport, ahol igazán megtörtént az áttörés a nők szempontjából, mégpedig amiatt, mert az előbb már emlegetett Eötvös József a saját leányaival ment ki a Városligeti újonnan nyílt műjégpályára korcsolyázni, és ezzel divatot teremtett, illetve hát így megadta a kánont. Ugye, hogyha a miniszter lányai korcsolyáznak, akkor korcsolyázhat bárki. Itt láthatnak egy régebbi és egy újabb időkből való képet, de mindegyik 19. század végéről. A korcsolyázásnak illemtankönyvét is gyorsan kiadták, hogy baj ne legyen. A nőknek a korcsolyázás úgy kell öltözniük, hogy bukás esetében illetlen látványt ne nyújtsanak. Könnyedén kellemmel lejtsenek, és bár nyájasak legyenek az ismerős férfiak iránt, de soha ne tartózkodjanak a korcsolyapályán férfivel egyedül. És ugye, és így tovább, és így tovább. A kerékpározásnál ugyanez fölmerült. Ugye legelőször is azért nem engedélyezték a nőknek a kerékpárt, mert hogy kilátszik a bokájuk. Aztán látják már az 1800-as évek végére ez megoldódott, mindenki belenyugodott, hogy ilyesmi megesik, de aki igazán magára adott, a legtöbb esetben mondjuk nem kerékpározott. Készült egy felmérés, amit a Pécsen kiadott Kerékpáros Hölgyek lapja 1897-ben tett közzé a saját kerékpározó hölgyei, hölgy olvasói körében. Tehát fölmérték, hogy ki miért kerékpározik, és ilyen válaszok futottak be, hogy azért, mert ez a munkájához tartozik, mondjuk, hogy cirkuszos. Egészségi okokból, hogy erősödjön. Azért kerékpározik, mert a férje megparancsolta. Ez még hagyján a legtöbben azt válaszolták, hogy azért kerékpározik, mert a férje megtiltotta. Aztán volt olyan, aki azért, hogy a férjét ellenőrizze, hogy merre kerékpározik, illetve hogy lássa a vidéket, hogy kerékpáros ruhát viselhessen, és egyebek. Igazából a sport az a legtöbb hölgy válaszában nem szerepel. Ugye ilyen kerékpáros csarnokok léteztek, mivel a férjem Attila gondoltam ezt így, de vágom, ez nagyon tetszett, hogy már akkor elneveztek a férjemről egy kerékpárosat. Tehát ez így az 1900-as évek elején így fölletekertek meghatározott rendben és az illemszabályokat betartva. Még egy vicc, és akkor ezzel így az ilyesmit befejezem, és mindjárt az egészet is. Kerékpáros kérdez, vagy mondja, hogy kisasszonyon nagyon pompásan kerékpározik, miért nem lép be egyletünk tagjai közé? Erre a hölgy mondja, minek lépjek be, már valamennyien nősek. A teniszezés az nyilván így a felsőbb, a legfelsőbb, az arisztokrata köröknek a sportja volt, de ezt meg azért vetítem ide mégis önök elé, mert hát egyrészt látják, hogy ismerkedni itt is jól lehetett akkor is, de az még hagyján, hanem a legelső magyar teniszbajnoknő Pálfi Paulina grófnő lett Balatonfüreden 1894-ben, de hogyha sporttörténeti szakmunkákat keresnek, valószínűleg nem találják meg a nevét, mert ugye ő nem nevezhetett hivatalosan, de engedték, hogy beálljon, és minden hivatalos nevező férfit teljesen megvert, és abszolút ő lett az első, de nem jegyzik az eredményét, mert hát, hogy ő nem is nevezhetett, mivel nő volt. Ugye ez olyan, mint Brunswick Teréz esete, hogy a legelső óvoda létrehozója nem vehetett részt a kisdedóvókat Magyarországon terjesztő egyesület munkájában az elején, mert hogy nő volt. Tehát voltak ilyen vicces szituációk a történelemben. Bocsánat, mindjárt visszalépek a mottohoz, de csak egyetlen pillanatra az ajánlott irodalmak közül néhányat hadd villancsak fel. Pukánszki Bélának a nőnevelés évezredeit nyilván ismerik. Kereszt Jorsoly a, nem tudom, indítatásomra, a Vlasics féle karikatúrát a könyve címévé, vagy címlapjára emelve Nőnevelés és nemzetépítés címmel készített, és nagyon sokféle írásom, írományom közül a Hölgyek napernyővel című könyvet hadd ajánljam figyelmükbe, illetve azt a honlapomat, ahol mindenféle írásom, úgy 90%-ban, amit eddig képes voltam papírra vetni, az nem átütő papíron, hanem digitális formában hozzáférhető. És akkor most egy pillanatra újra visszatérve oda, honnan indultunk, és nagyon-nagyon megköszönve az önök igen kitartó figyelmét, Széchenyi Istvánnak a szintén 1831-es hitelben írott gondolataival és egy reformkori képpel zárnám az előadást. Ez, most nem is látom, olyan nagyon sok kedves férfi kollega nem maradt a teremben, de természetesen nekik is szól, de ezt Széchenyi István kifejezetten a nőkről, a nőknek írta, és azt gondolom, hogy szívesen volna itt közöttünk ez a bizonyos legnagyobb magyar, hogyha most éppen megtehetné, hogy időutazásra érkezik, és éppen ezt a pillanatot választaná, mert hát talán ebből a röpke bemutatóból is önök érezhették, hogy nagyon nagy utat járt be a női nem az elmúlt körülbelül 150-200 évben, de az is egészen biztos, hogy még sok áll előttünk. De hát tudják önök, hogy a harmadik évezred a nők évezrede, tehát így jó lesz, hogyha ennek értelmében viselkedünk. Én ahogyan az iszlámot kutatom, és nagyon sokat foglalkoztam Seherezádénak a metaforikus szerepével az ottani mesevilágban, vagy egyáltalán az iszlám nő kutatások során. Seherezádé volt az, aki egyik meséjében azt mondta, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő vagy, mindig az legyen a nagyon lényeges az életedben, hogy azt csináljad, amit szeretsz.